Az Efézus 4-ben ugye az öt fő szolgálati ajándékról van szó, ugye az apostol, próféta, evangélista, tanító és pásztor. És Jézus mindezekkel az ajándékokkal a Szentlélek által találkozott, és mindannyiunknak szüksége van arra, hogy egyszerre találkozzunk ezekkel az ajándékokkal, és egyszerre váljunk picit ezzel is mi mindannyian. És múlt héten erről beszéltem, ezt most tovább folytatom. Mondtam azt is, hogy Istennek van egy ilyen szimbolikája, nem bibliai dolog ez, de elfogadom, hogy ennek van egy bibliai jellege, ugye, hogy az apostol a hüvelykujj, ugye Adonibézek vágatta le a hüvelykujjat, ami mindegyikkel szemben van, ugye a mutatója a próféta, a középső, ugye a leghosszabb az a evangélista, a gyűrűsúly példázata szerint az a pásztor, és a kisúly, ami a legkisebb, mindenhova be kell, hogy tudjon férni, az pedig a tanító, és ők alkotják az Úr Jézus testének a jobb kezét, a legfinomabb mozgásra képes szervünk a kezünk, és az eskük eszköze is ez, és ezek a szolgálatok nagyon különböző módon képviselik azokat a szellemiséget, aminek mindannyiunknak kell, hogy Krisztus teste fel tudjon növekedni. Ez az Efézus 4-ben van, most nem olvasom föl az idő rövidsége miatt. És ezek a szolgálatok nem csak emberek, hanem olyan szellem is, amivel mindannyiunknak szüksége, hogy találkozzunk. És itt a gyülekezetben különböző eszközökkel, különböző szellemiséggel találkozunk, és ezekre szükségünk van. Az a helyzet, hogyha valaki házat szeretne építeni, most már nagyon jól tudom, akkor szakemberekre kellenek, de kellenek eszközök is. Tehát ma már nem lehet neki kezdeni eszközök nélkül, és hogyha valaki Krisztus testét akar építeni, akkor az nem megy halleluja optimizmussal, hogy akkor na, hurrá, kezdjünk bele, hanem szükség van olyan eszközökre, emberekre, akiket Isten ad, ami számunkra. Az Efézus 2-ben akkor menjünk tovább, Efézus 2-ben azt olvassuk, Efézus 2.19, ezért tehát többé nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Ámen? Nem vagytok többé jövevények, tehát árvák, hanem polgártársai Isten háza népének. Ámen? Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a szellem által. Ámen. Szeretnétek fölépülni? Ugye Feri életében ugye ez egy eléggé kézzelfogható dolog lett volna, hogyha nem tér meg, hogy ott nem felépülés lett volna, hanem leépülés lett volna, és prognosztizálta volna esetleg a gyereke életében is. Miért épültek föl? Azért, mert ráépültek. Kikre épültek rá? Apostolok, próféták alapjára, és lévén a szegletkő Jézus Krisztus. Tehát ez sem egy mellékes dolog, hogy dobjuk fel a kalapunkat, ahol leesik ott pár csákány vágással, neki kezdünk egy ház építésének. Ahhoz, hogy felépüljön mindannyian, kellenek olyan ajándékok, akiken keresztül Isten bennünket fölépít. Amen. És hogy ez a próféták és apostolok, akikről itt Pál beszél, mert azt mondja, ráépültetek, ezek nem ószövetségi próféták, mert a következő részben azt olvassuk, Efézus 3.5-ben, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a szellem által. Amen. Tehát most jelentette ki, tehát olyan emberekről beszél Pál, akik most, tehát akkor most éltek, és olyan tanításaik voltak, és nem elvon dolgokról beszélt, hanem olyan emberekről, akiknek a tanításaira, a személyére ezek az emberek Efézusban rá tudtak épülni. Az apostoli szolgálatnak három szintje van, és az a baj, hogy ez eléggé összekeveredik, úgy látom, fogalomtárban az egyházban. Van először is, felsorom gyorsan, aztán egy picit beszélek róluk, ugyanis ezek is eszközök ahhoz, hogy ti növekedjetek. Tehát ezek nélkül, az emberek nélkül mi nem megyünk semmire sem. Tehát ha szeretnétek építkezni, akkor erre van szükségetek. Az első szintje az apostoloknak a 12, akiket Jézus elhívott, a 12 zsidó ember, aki Krisztus körül voltak, egyik közülük Júdás kipotyogott, de beválasztották helyette Mátyást, és ő nekik volt a legfontosabb szerepük abban, hogy az Ószövetség írásokból Izrael számára bebizonyítsák, hogy Jézus a Messiás. Ez az ő elsődleges elhívásuk volt azzal, hogy beevangelizálják Izraelt, és azzal, hogy elkezdik Istennek elvinni az üzenetet. Ez az ő legfőbb feladatuk, és még van Istennek egy tartalékolt feladata az ő számukra, hogy üljenek 12 királyi székbe, és majd valamikor valami számunkra még ismeretlen módon is ítéljék Izraelnek a 12 törzsét. Aztán van a második köre, vagy szintje az apostoli munkának, ez pedig Pál és munkatársai. Ők azok, akik a kegyelem evangéliumának az üzenetét megértették, és abban az időben megalapozták egyáltalán, amit ma keresztény hitnek nevezünk, és egyáltalán, hogy ami ma gyülekezetbe tudunk ülni, és pogányok közül meg tudunk térni, hitetlen áttérből meg tudunk térni, az annak köszönhető, hogy Pál és munkatársai kibányázták a Szent Szellem által Isten igazságából azt, hogy mit jelent a pogányok számára Istennek az üzenete most, és ezt Pálnak és munkatársainak köszönhetjük, akikről itt Pál bizonyságot tesz, hogy ráépültetek az apostolok és a prófétáknak az alapkövén, és ők tettek bizonyságot arra, hogy mit jelent a különbség az Ószövetség és az Újszövetségi hit között. Ez mai napig nagyon nagy zűrzavar tárgy az egyházban, hogy mit jelent ez a kettő, és összekeverednek a fogalmak, de picit erről fogok beszélni. És van a harmadik szintje az apostoloknak, őket én nevezem így, hogy terepapostolok, akik most is kint vannak terepen, dolgoznak a végeken, elmennek falvakba, elmennek országokba, és a prófétákkal az oldalukon, evangélistákkal az oldalukon kimennek és hirdetik az evangéliumot, és új töréseket, új helyeket, mondom így, foglalnak el az ördögtől, és olyan helyeken, ahol előtte Isten Krisztus neve nem neveztetett, ezek az emberek gyülekezeteket alapítanak, és ezek a terepapostolok a mai napig munkálkodnak. És tulajdonképpen az a baj az egyházban, hogy az első szintű, tehát a 12, a második szintű apostoli munkát ma az egyházban összekeverik, és a mai prófétai apostoli mozgalom próbál a második szintű, tehát Pál és munkatársainak az útjára lépni, és azt nevezik apostolok tanításának, azt gondolják, hogy ma az apostolok tanítása is azt jelenti, amit az abban az időben jelentett, de ez nem igaz. Az a helyzet, hogy amit akkor az apostolok tanítottak, és apostolok tanításának nevez a Biblia, az ízig vérig, és kizárólag krisztológia, nem tanítottak abban az időben Pál és munkatársai arról, hogy hogyan kell elfoglalni egy-egy várost, hogyan kell imádkozni egy-egy városért. Abban az időben Pál és munkatársai, illetve a 12 feltárták Izrael fiai előtt, Pálék pedig a pogányok előtt, hogy kinek, melyik irányban mit jelent Krisztus személye, mit üzen Isten Krisztus személyén keresztül. Ezért az a baj, hogy amikor ezt gondolják, hogy ma is az apostolok tanítása ez azt jelenti, mint akkor, ez tévedés. Ma az apostolok munkája az, hogy menjenek ki és hirdessék az evangéliumot, és ma is itt vannak közöttünk, ők is szolgálnak itt közöttünk. Átlapozok pár dolgot azért, hogy azért mégsem húzzam túl sokáig számotokra. Csak mondom, hogy például az első szintű apostolokról, tehát a 12-höz szól alapvetően Istennek az üzenete, vagy Jézusnak az üzenete, amikor azt mondja, hogy menjetek el, és hirdessétek a világon az Isten evangéliumát. A Máté 28 az nem nekünk szól elsősorban, hanem nekik szól, és Izrael beevangelizálására szóló üzenet, és ezekről az apostolokról tesz bizonyságot, illetve az utána következő generáció, amikor Jézus azt mondja, hogy majd zsinagógákban fognak titeket kiállítani, pellengére, keresztre feszítenek én érettem, megölnek benneteket az én nevemért. Elsősorban Jézus ezekről az első szintű apostolokról mondja ezt a dolgot. Menjünk tovább. Ők kaptak különleges ajándékot is. Ez az első szint, ez nem mindenkinek szóló ajándék. Meggyőződésem például, amikor Jézus azt mondja János evangéliumában, hogy összegyűjti a 12-t, és azt mondja, rájuk leel, vegyetek Szent Szellemet, és itt jön az, ami azt gondolom, hogy az ő specialitásuk, és nem mindennyiunkra igaz, hogy akinek a bűneit megbocsájtjátok, megbocsájtatnak azokat, akié megtartjátok, megtartatnak azok. Ez nem igaz, hogy minden hívő, bármelyik hívő élet ezzel az isteni tulajdonsággal, ez Izrael irányába egy speciális meghatalmazásra lapozok. A második szintű apostolok, tehát azok, akik Pál és munkatársaiként lefektették a hit alapjait, és akikre leginkább nekünk figyelnünk kell. Ez a meggyőződésem, ugyanis Jézus elrejtette a 12 körül elől, hogy milyen terve van a pogányokkal. Jézus a 12-nek nem beszélt arról, hogy majd hogyan fog a pogányok felé szolgálni, és hogy majd lesz üzenete a pogányok felé. Éppen ezért, amikor Jézus elkezdett dolgozni a pogányok felé, akkor zavar jött a 12 előtt szívébe, hogy most ez hogy van, nem tudták hova tenni, és egy Pál apostolnak kellett megértenie azt, hogy Istennek milyen terve van a pogányokkal, tehát velünk, és hogy Jézusnak milyen üzenete van, hogyan akar Jézus veled és velem viszonyba, kapcsolatba jönni. És ez egy merőben más viszony, mint amivel Jézus abban az időben az Izrael fiaival akart kapcsolatba jönni. És ez egy nagyon hosszú dolog, de legyen ennyi elég arra, amit olvasni akarok a Kolossa levélből, számotokra Pál elhívását, így foglalja össze a saját elhívását, és az ő munkacsoportjának az elhívását, így kezdi, hogy most azonban örülök, a ti életetek elviselt szenvedéseimnek, ezt a mostot itt többször fogjátok hallani, és testem elszenvedi mindazt, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testért, amely az eklézsia. Ennek szolgájává vagy kiszolgálójává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen föltárjam, szó szerint azt jelenti, hogy teljessé tegyem, kiegészítsem az Isten igéjét azzal a titokkal, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely, és most kijelentetett az ő szentjeinek. Akiknek Isten tudtul akarta adni, és most figyeljetek a tartalmát ennek a titoknak, hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogányok között, népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus ti közöttetek van, tehát a pogányok között is ott van Isten, a reménysége az eljövendő dicsőségnek. Ámen. Pál szolgálatát ezt foglalja össze, és ez a második szintű apostoli csoportnak a munkája, és hadd mondjam el, hogy amit itt Pál mond, az egy rendkívül nagy merészség, ugyanis abban az időben már lezártnak tekintették a szentírási iratokat, de Pál azt meri mondani, hogy ki egészítsem Istennek az igéjét, szó szerint való úgy jelentkező, hogy hozzátegyem és ezzel lezárjam, és meg is mondja, hogy egy titokkal akarom lezárni Istennek az igéjét, tehát megkoronázom Istennek az igéjét, és olyan dolgokról beszélek most nektek, amiről az ószövetségi iratok ilyen részletességgel igazából egyáltalán nem beszélnek, sejtetik ugyan, hogy a pogányok fele is majd az Úr fog lépni, de hogy milyen módon, addig az volt az elképzelés, hogy a pogányok majd bejönnek, zsidóvá lesznek, körülmetélkednek, alárendelik magukat a Mózes törvényének, és az Úr ilyen módon fogadja őket kegyelembe. Ehelyett ugye nem hirdetjük sem a körülmetélkedést, sem nem megyünk zsinagógába, nagyon tiszteljük Izrael népét, természetesen és az ő hitüket, és nagyon szeretjük Mózes törvényét, de ránk Mózes törvénye parancs szerint nem vonatkozik. És Pál lesz, és az ő munkatársai, apostolok és proféták, akik alapján ti felépültetek, és ami miatt Feri élete is, az én életem is, és a te életed is. Ma, Krisztusban ott tud lenni, hogy egy házat tudok építeni, ez egy embernek és egy munkacsoportnak köszönhető, természetesen az Úrnak, de az Úr nekik adta oda ezt a titkot, amit elrejtett még a 12 elől is, mégpedig azt, amit a Pál az ő leveleiben számunkra föltár, és ez a kegyelem evangéliumának az üzenete, az, amiben mi is részesedünk, ami miatt mi Istenhez fölemelhetjük a mi kezeinket, és azt mondhatjuk Istennek, hogy mennyei atyánk, mert ez egy kegyelem, hogy Istent atyaként szólíthatjuk meg. És ezért tudtok ti is, és én is építkezni, ezért tudunk hinni, ezért van nyitott mennyi fejed felettünk, hogy énekeltük, mert Krisztus által és Pál megértésén keresztül ráépültünk a profétáknak és az apostoloknak az alapkövére. Ámen! Építkezek? Én építkezek most otthon is, itt nem messze 200 méterre, meg itt is. Tehát van részem most építkezésben, én ugyan nem vagyok építőipari, de építkezek. És azt nagyon jól tudom, hogy az alap fontos, kire építkezek. És ha szeretnéd az életedet stabilan tartani, akkor el kell mondjam nektek, hogy nem a világban kell keresni alapot, nem világi embereket, nem a Facebookról kell leszedni azt, hogy milyen bölcseleteket mondanak emberek, hanem kire kell építkezzél? Krisztusra, de milyen alapkövekre? Pál és munkatársainak az igazságaira, mert Krisztus ebbe a Bibliába egyetlen szót nem írt bele. Amit Jézus valaha, amit tudunk, hogy írt, az pillanatokon belül a tömeg eltörölte, mert a porba írt Jézus, az az egyetlen hely, ahol ő írt, nyilván az is Isten igéje, hiszen ő írta, ő maga Isten igéje, de Isten úgy rendelte, hogy az a porba írt szöveg ne maradjon ránk, nem tudjuk, mit írt abba a porba, és az is biztos, hogy abban a forgatagban, ami ott a történésben zajlik, az, amit ő írt, azt el is sodolta a történelem. Isten így rendelte. Honnan tudom, és hogyan tudok ráépülni Krisztusra? Úgy, hogy a Pálék által megértett igazságok és leért igazságokra építkezek. A hívőnek mire kell építkeznie? Az Istennek az igéjére. Ámen. Ha nem olvassátok a Bibliát, mire építkeztek? Akkor nem tudtok mire építkezni. Lehet mondani, hogy Krisztus az én alapom, de ha nincs Isten igéje benne a szívetekben, a szívemben, akkor nem fogok tudni ráépítkezni arra az alapra, amit pedig Isten odaadott nekem. És a mai apostolok, ezek a harmadik szintű apostolok, ha velük találkozunk, nem lehet, hogy más irányba tereljék az emberek szívét. Nem lehet, hogy a saját könyvükre építsék a hitünket, azok lehetnek nagyon jók, de nem Isten igéje. Amivel Isten a kijelentés tárházát megkoronázta, amiről Pál beszél, amivel ő kiegészítette az addig elrejtett, addig megért, leírt Bibliát, Szentírást, az ő levelei. És az új szövetségnek az iratai, az evangéliumok, akinken keresztül megértjük Krisztust. Amen. Ezért a szeretnél erős életet? Akartok hívőként építkezni? Akkor egyrészt most figyeljetek ide, legyetek szívesek. Másrészt pedig legyetek szívesek elővenni a Szentírást, olvasni a Szentírást, betelni a Szentírással, mert hogyan építkeznétek, hogyan kerülnétek, most így mondom, kapcsolatba Pál és munkatársai által megértett igazsággal, hanem az ő beszédeik által? Ámen. Az emberek ma is kapcsolatban vannak olyan emberekkel, akikkel egyébként nem találkoznak. Hogyan? Úgyhogy nézik őket a YouTube-on, úgyhogy bámulják az ő, ma is hányan bámulják ezeket az izmos fiatal embereket, és vágynak olyanokká lenni, mint ők, ugye? Pedig nem találkoztak velük sosem, de nézik őket a tévében, megkívánják őket, és ráépülnek ezeknek az embereknek a tanításaira, az életvitelére, és elkezdik ezt az egészet követni, pedig sose találkoztak vele. És ez működik szellemileg jó irányba is, mert ezek azért nem túl jó irányok, úgy gondolom. Nekünk kötelességünk befogadni azt a szellemet, amit annak idején ezek az apostolok megértettek. Amit megértett a 12, és leírta az evangéliumokba, és amit megértett Pál, az utána következő újabb apostoli mozgalom vagy csoport, és amit ők is leírtak nekünk a Bibliába. És nekünk ezeket mind be kell fogadnunk, el kell kezdenünk olvasnunk. Teljesen át kell adni a gondolkodásunkat annak, amit a Bibliában olvasunk. És Isten igéjét kell magadhoz, magunkhoz vegyük. És arra bátorítalak, kérlek, vagy hívom fel a figyelmeteket, hogy ne a Facebookkal kezdjétek a napotokat, meg ne azzal, hogy ki mit mondott, kiről milyen véleménye van, hanem vegyétek elő a Szentírást, építsétek rá az életeteket, mondjátok, hogy ez az én életemben az alap, ahogy Pál gondolkodott Krisztusról, Isten ezt adta nekünk, meg ahogy az apostolok gondolkodtak Krisztusról, Isten ezt adta nekünk alapul. Más alapot nekünk sem kell letennünk. Erre aztán épített valaki ilyen vagy olyan gyülekezetet, hangosat, vagy csendeset, mert sokfajta házat lehet erre építeni, de ez az alap. És a szegletkő pedig Jézus Krisztus. Ámen. Úgyhogy Bibliát tessék elővenni, és újra elkezdeni olvasni. Ma már tényleg nem lehet senkinek indok arra, hogy nem olvas Bibliát, mert ott van a mobiltelefonunkon legalább 100 fajta program, amiben le lehet tölteni a Bibliát, amiben már hangos bibliaként már olvasni se kell, elég hallgatni, felolvastatni, már mindenfajta módon tudjuk kutatni. Tessék elővenni Isten igéjét, és elkezdeni olvasni, mert Isten igéje tölti be a szívünket, és egyszerűen teszi le az alapokat az életünkbe. Amen. És Pál erről beszél, és a harmadik szintű apostolok pedig, tehát azok, akik ma is munkálkodnak, és a harmadik szintű apostolokról nekem az a véleményem, de úgy általában Pálékról is, hogy nem véletlenül párba említi legtöbbször őket a Biblia, apostolok és próféták. És ők olyanok, tudjátok, hogy a próféta a mutatóuj, apostol a hüvelykuj, ebben az általam, meg mások által is így nevezett példázatban, ők azok, akik a legnagyobbat tudják csípni, ők azok, akik a legfinomabb munkára tudnak Isten munkájában beállni, végezni, és ők azok, akiket Isten leginkább tud használni, a mutatóujam, leginkább a hüvelykujammal tud összedolgozni, és a prófétákat pedig, az a véleményem, hogy szintén van egy bolondéria a prófétálás tekintetében, hogy a próféták ész nélkül mennek és prófétálnak mindenfele. Én úgy látom, hogy ők párba mennek, sőt úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben az apostol és prófétai szolgálat fölcserélődik. Bizonyos értelemben ez a kettő valahogy úgy látom, azokban a kettességekben, hogy Jézus kiküldte őket, egyszer egyik, egyszer másik, ez az én véleményem, hogy az apostolok igazából nem mehetnek sosem magukba, hanem prófétával az oldalukon, akik egyrészt az irányt mutatják, másrészt pedig az, hogy merre ne menjenek, melyik irányba ne menjenek, ezt látjuk ugye Pálnál is, és úgy látom, hogy ez a két szolgálati ajándék nem külön-külön dolgozik, hanem igazából úgy látom, hogy ez a két szolgálati ajándék nagyon is össze kell, hogy dolgozzon, és nagy problémának látom, hogy a próféták tekintély nélkül mindenfajta prófétálásba vezetik a hívőket, és már annyi proféciánk van, hogy azzal el vagyunk már a következő évszázadokra is ebben az országban, és nem teljesedett be a legtöbb, és már annyi apostol jött ide az országba, csak éppen ébredés nem tört ki, és úgy látom, hogy ezekben azért látom, hogy van nagyon nagy probléma. Aztán van a középsúlyunk, az evangélista, ezeken gyorsan átmegyek, ő a leghosszabb, és ő igazából a szolgálatok közepén álló személy. Tehát minden Isten munkájában munkálkodó hívő, és minden Isten munkáját komolyan vevő gyülekezet, egyik központi eleme kell legyen a missziós parancs. Ugye? Ámen? Az, hogy van egy küldetésünk. Ez nem olyan küldetés, mint Izrael fiai, hogy menjetek faluról falura, mert én nem tudok faluról falura menni, vagy legalábbis nem nagyon. Viszont tudom azt, hogy itt vagyok, itt van a helyem. És nekem a missziós parancs itt van, hogy én itt imádkozzak, ezért imádkozzak, ha emberekkel beszélgetek, velük beszélgessek, és hogy ezért a helyért álljunk oda. Krisztus nekünk nem a házról házra járogatás üzenetét adta. Ez egy súlyos tévedés. De a missziós parancs akkor is a középpontba kell legyen. Mert Jézus ezért jött. Jézus eljött azért, hogy az ő üzenetét az emberekhez eljuttassa. Az más, hogy a pogányok köz másképpen jön, de a lényeg ugyanaz, hogy Krisztus akarata az, hogy az üzenet eljusson. Középpont. A harmadik dolog a pásztori gyülekezet. Van az eklézsia pásztori beállítottságú. Ezt ugye most különösen az apostoli prófétai mozgalom kritikával illeti, és sok negatív dolgot beszél. Most ezen lehet vitatkozni, hogy ez jó-e vagy nem jó, de egy biztos, hogy a mai gyülekezetek többsége pásztori beállítottságú. Így működnek. És ezt kihúzni a gyülekezetek alól, és semmissé tenni, úgy gondolom, hogy súlyos bűn. És az a mozgalom, ami most bejön Magyarország külföldről, vagy bárhonnan, és úgy gondolja, hogy majd az ő égésze alá kell gyűjteni a gyülekezeteket, azok teljesen jogtalanságot követnek el, mert Pál, mint apostol, is azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó olyan munkaterületre menni, ahol már más hirdette az evangéliumot. Mert nem fog más munkájával dicsekedni. És úgy látom, hogy egy szellemi tolvajlás zajlik az egyházban, és hogy a helyi gyülekezetek, amiket Isten úgy gondolom, hogy teljhatalommal bízott meg, még olyannal is, hogy megpróbálják az apostolokat, ugye Efézusiakhoz írt jelenések levele, és megpróbálják, és ha nem igazi apostol, akkor arra a helyi gyülekezetnek jogában áll azt mondani, hogy aki idejön mezőkövesre, és apostolnak apostrofálja magát, és megpróbál ezzel a tekintéllyel lenyúlni minket, arra a helyi gyülekezet vezetőségének jogában áll azt mondani, hogy te hamis apostol vagy. És te nem teheted ide be a lábad, legalábbis ebbe a gyülekezetbe nem. És az a baj, hogy ma a pásztori szolgálat, illetve gyülekezetet úgy látom azt, hogy vannak persze jogos kritikák, de olyan erős alapokon áll ez, és egy működő alapokon áll, mert nem lehet vitatni azt, hogy ez működik. Hogy a gyülekezetek a falvakban, a városokban, ahol helyi vezetés föláll, azok erős, stabil gyülekezetek. Ahol van helyi vezetés, a stabil gyülekezet. És én ezt látom, hogy ez van, és úgy látom, ez egy megalapozott dolog. Aztán azt is elmondom, hogy én úgy látom, hogy a pásztor és a tanítói szolgálat gyakorlatilag egy és ugyanaz. Ez is a véleményem. Tehát ahogy a próféta és az apostolt látom, hogy így működik, a pásztor és a tanítói szolgálatban is azt gondolom, van egy tulajdonképpen forrás azonosság. Hogy a tanító az egyben pásztor is. A pásztor pedig egyben tanító is. Ezt látom egyébként Derek Prince-nél, aki hol pásztorol gyülekezeteket, de akkor is mit csinált? Tanított. Tanította az Isten igéjét. Aztán pont a tanításai miatt ment el világszerte tanítani, mert olyan jól tanított. És aztán megalapodott gyülekezetekbe. Ugyanez van Kenneth Hagin-nél és a régieknél, akik egyszerre voltak tanítók, és egy adott helyi gyülekezetnek vagy mozgalomnak a vezetői pásztorai, ugye? És én ezt látom, nem kell elfogadni, hogy ez a két szolgálati ajándék lényegében ötvöződik abban a gyülekezeti struktúrában, ami gyakorlatilag kialakult. És ez pedig a pásztori gyülekezet, és ezt a felállást, hogy ilyen szolgálatban vagyunk benne, és hogy a gyülekezetek így működnek, tehát nem apostolok ülnek a gyülekezetek többségének a élén, és nem próféták, ez most lehet azt mondani, hogy nem az ideális, nem az, hogy nem apostolok alapították a gyülekezetet, tehát nem egy olyan ember jött ide, aki apostol és alapította, hanem alulról szervezett módon, mint ahogy például az antiókiai gyülekezetben is azt mondja az ige, voltak néhányan némelyek Antiókiában, névtelen, egyszerű emberek, akik megéltették Krisztust, itt is így alakult meg ez a gyülekezet, hogy voltak néhányan emberek, akik elkezdtek összejárni. És természetesen jöttek maguk kívülről, kaptunk segítséget kívülről, de ennek a gyülekezetnek az erejét az adja, hogy van helyben gyülekezet vezetőség, van tanítás, van Istennek az igéje, amellett, hogy fantasztikus dicsőítésünk van, és amellett, hogy egy jól működő struktúra, tehát a napi életnek a szervezése is megvan, ez mind annak a következménye, hogy van vezetés. Ámen? Hogy ez egy pásztori gyülekezet. És tulajdonképpen Most arról beszélek, Pál is azt mondja, hogy a szolgálatomat dicsőítem, hogy mi a pásztor feladata, most nem a munkaköri leírásomat fogom felolvasni, de elmondom, hogy hogyan fogalmazom én meg pásztorként a pásztor legfontosabb feladatát. Így szerintem még soha életetekben nem hallottátok, ezt nem nagy képűségből mondom. Hogy a pásztor feladata az, hogy a más szolgálók által hirdetett elméletet és a megtapasztalt gyakorlatot összekösse. A pásztornak ez a feladata. A pásztor középen áll. Hirdetik az apostolok, a proféták az elméletet, közben természetesen a hívők megélik a gyakorlatot. És a pásztor feladata, hogy a nyájat ne engedje szétszakadni, sem az elmélet irányába, és egy elméleti gyülekezetté válni, hogy jön vissza az Úr, gyűjtsük a konzerveket, testvérek, meg a gyertyát, meg a fényt, és akkor már jövő héten jön az Úr, meg jövőre jön az Úr, és akkor elmegy mindenkinek az esze melegebb éghajlatra, hogy ebbe az irányba sem menjen el, és abba az irányba sem menjen el a gyülekezet, hogy a gyakorlat pedig megfojtja a gyülekezetben azt, amit a hívők naponta gyakorolnak, mert nyomorúság tömegét hordják a hívők magukon, hogy ez közben megfojtsa a hitet. És úgy gondolom, hogy a pásztori gyülekezetnek, most nem az én személyemnek, nehogy ezt valaki annak vegye, mert ez mindannyiunkban ott kell legyen ez a szellemiség, hiszen hogyha pásztori gyülekezetben vagy, ott ülsz egy ilyen szemléletű gyülekezetben, akkor kötelező ezt magadévá tenni. Mert nem fogod akkor jól érezni magadat, és ezt magunkévá kell tenni, hogy a pásztor személyében és a pásztori gyülekezet milliójében, üzenetében, gyakorlatában az Istenről hirdetett elmélet és az Isten gyakorlati cselekvésének találkoznia kell. Nem mehet egymás mellett el a kettő. Nem lehet. Az egyik oldal, ugye, amikor Istenről olyan dolgokat hirdetünk, nagy dolgokat, akkor a hívőktől Isten elérhetetlenül messzévé lesz. Akkor mindig csak a gazdagságról, hogy Isten ilyen gazdag, dicsőséges, meg Isten így, meg... és még videókkal megtámogatjuk, hogy Isten másod hogy cselekszik, akkor a Isten elérhetetlenül messze lesz a hívőktől, frusztrálja őket. És ez is visszaütés, és a nem keresésre ösztönzi a hívőket, hiszen akárhogy pedálozik az ember, bizonyos dolgokat úgyse tudunk elérni, ha Isten nem adja oda. A másik oldala is igaz, ha meg annyira lekeseredik az ember a napi szintű problémákba, és ez talán még a nagyobb veszély, hogy az ember elkeseredik, akkor meg azért hagyja abba az Isten keresést. És valahol ezt a kettő között meg kell találnunk az utat, és nekünk, mint pásztori millió gyülekezetnek és az ország döntő többsége ilyen, ezt kell megtalálnunk. Hogy ne szálljunk el a nagy dolgoktól, ne járjon a szívünk erőnket meghaladó csoda dolgok után, de ne legyen az, hogy alábbadjuk a színvonalat is, és azt mondjuk, hogy nem akarunk mi semmit, mindegy, csak megmeneküljünk, az sem jó. És tudjátok, tehát nem tehetjük meg Istennel azt sem, hogy nagyon messze tesszük, hiszen ő közel van, de azt se tehetjük meg, hogy annyira közel van, hogy már az emberek azt mondják, nem is kell keresni. Tehát már mindegy, mit csinálsz, úgyis úgy lesz, ahogy Isten mondja, és akkor nem keresed. Ez sem jó. A lényeg az, hogy amiket megértenek ez Isten szolgálói, apostolok, próféták, amiket a hallgatunk, azokat meg kell tanítanunk. És a gyülekezetnek ez az egyik nagyon fontos feladat, sőt, az egyik legfontosabb feladata. Nem az, hogy itt pátyolgassunk egymást, ezek nagyon fontosak, de a legfontosabb az, hogy téged és engem a gyülekezetben megtanítsanak, mire arra, hogy amiket hallunk, amiket tanulunk, azokat meg tudjuk valósítani kicsiben az életünkben. Értitek? De úgy, hogy ne frusztráljon téged és engem az, ha nagyban az nem valósul meg a Kifli köz 2/B-ben, amit Arizonában az X szolgáló testvér csinál, dolgokat. A Kifli köz 2/B-ben ne frusztráljon az, hogy nem jön be az arizonai meg a gyülekezetben látott, hallott dolgok. Ne frusztráljon az, hogy engem Isten piciben használ, de használ. És a pásztori gyülekezetnek ezt kell megtalálni, hogy ne zárja ki az arizonai gyülekezet dolgait sem, üzeneteit sem, de ne legyen az, hogy a hívőktől a legkisebb dolgot elvegyük, és azt mondják nekik, úgyis sincs semmi, ezért maradékot is elpasszolják, és tényleg nem lesz semmiük. Hatozzam példának elétek, van Bibliátok itt? Ha nézem. Akkor mindenki tudja a 23. Zsoltárt. Melyik a 23. Zsoltár? Hogy kezdődik? Mondjuk, az Úr az én pásztorom. Ezért nem szűkölködöm. Közben nyissátok ott ki, ugye? Ennyi most egyelőre elég. Oké. 23. Zsoltár. Mondok valami érdekeset, nekem az. Nem olvassuk el 23-ast, De nézz előtte, lapoz egyet elé. Melyik van előtte? Kitaláljátok. 22-es. 22. Zsoltár. Melyik Zsoltár? Ez már kevésbé. Élje, élje. Én Istenem, én Istenem. Mesélj szenvedésének a Zsoltára, ugye? Mi van a 23. Zsoltár után? A dicsőség ura. Ki van középen? Figyelj ide, ha mondom, beszélek. A pásztor. Egyik jobbján, vagy egyik oldalán ki van? A szenvedésnek a megtapasztalása, a negatív dolgok. Másik oldalán mi van? A dicsőség Istene. A pásztor pedig, vagy a pásztori gyülekezet pedig hol van? Kettő között. Ezért kell gyülekezetbe járni. Mert mind a kettővel kell találkozz. Illetve, bocsánat, úgy mondom, egyikkel biztosan fogsz találkozni, ha akarod, ha nem. A másikkal pedig nagyon jó, hogyha vágyakozol rá. Az egyik a 22. Zsoltár. Az a hosszabb. Az a hosszabb. A átok mondásban is, a 5 Mózes 28-ban, az áldás 10, talán 14 vagy 15 verszak. Az átok az valami 50 verszak. A szenvedés hosszabbnak tűnik. És verbálisan is hosszabb. Középen van a stabilitást adó. Nem szabad, hogy a gyülekezetet a 22. elé pozícionáljuk, mert akkor messze kerülünk a dicsőség királyától. És túl közel, és egy oldalon közel, mihez? A szenvedés. Nem szabad, hogy a gyülekezetet a 24. Zsoltár után pozícionáljuk. Miért? Mert úgy is találkozol a szenvedéssel. És lehazudhatjuk a csillagot az égről, de most a hívők döntő többsége szenved. Így vagy úgy, de szenved. Nem tudja az útját, nem tudja a jövőjét, nem tudja a jelenét. Van, aki már a múltját se tudja. Szenved. A 22. Zsoltárban él benne sokan. Ha még nem, akkor már mész rajta keresztül, mert át kell menni. Azt hirdetni, hogy nincs 22. Zsoltár, szemen szedett hazugság és a szentírás igazságok szembeköpése. Van szenvedés. És természetesen van a háladásnak is biblia igazsága, de most nem beszélek erről, jó? És amikor jön az evangélista, vagy jön hozzánk az apostol, vagy jönnek ezek az üzenetek, ezek a nagy üzenetek, akkor ezek az üzenetek rövid ideig a részeink. Az apostol ténylegesen a gyülekezeteknek rövid ideig volt az életének a része. És ráadásul zömében egy apostol melyik részének a része a gyülekezetnek, melyik időszakának, amikor fölfele fut. Amíg Pál ott volt Efézusban másfél évig, voltak bárányből beült fajkasok? Volt ilyen olyan, hát külső háborúk voltak, de azt mit mond Pál, amikor búcsúzik, majd a távozásom után mondja a véneknek, majd jönnek, sőt, közületek is támadnak, majd harcok jönnek. És mit tapasztal a apostol, mit tapasztalnak ezek a dicsőséges üzenetek, mit hirdetnek az embereknek, hogy minden szuper. És ha a hívő ezt elhiszi, és erre építi az életét, akkor nagy bajba kerül. Mert ezek az üzenetek el fognak menni. Mert az apostolok nem arra vannak szem, hogy a gyülekezetben ott csücsüljenek 10 évig. És a gyülekezet magára fog maradni, és kell valamit kezdeni magával. És az evangélista se azért jön a gyülekezetbe, hogy utána 10 évig itt evangélizáljon téged meg engem. Hanem miért jön? Hogy hirdess az evangéliumot. Azért, hogy bennünket is egy picit arra serkentsen, múlt heti üzenetet Csabinak, vagy két hete, nem a vék alá kell bújni. 22 hét alá rá úgysem férünk be. Már csak a tömegem miatt sem, mert kb. 1 kiló per köbdeci vagyok. Tehát 22 kiló részen férne csak be alá. Amikor itt volt a Valdemár pásztón, beszélgettél vele az ebédszünetben. Miről beszélt neked? Úgy van. Így van. Miről? Menj ki missziózni. Menj ki az útra. Miről beszél egy evangélista? Erről. Vagy nekem beszél, hogy én menjek ki, vagy ő megy ki, és ő ott beszél. Sándor, én hazaviszlek szívesen, ha maradni akarsz. De ha menni akarsz, menjél. Én egyedül is hazaviszlek. Értékeled ennyire magadat, hogy eljössz velem egyedül, vagy mész haza? Sándor, szabadon hagylak. Evangélista rövid ideig jön. A rövid idő lényege, micsoda? Hát hatékony legyen, stb. Na de ez ilyen dolog, mint ha idejön egy vendégszolgáló. Természetesen, most nem mondom, hogy az könnyű vendégszolgálni, ugye mert volt részem benne. Na de nem várjuk tőle azt, ugye, hogy együtt kísérjen utána az életutunkon. Ezt nem várjuk tőle, ugye? Hát, de frusztrált leszel. Ki az, aki egy úton jár veled? Egy evangélistának hiába mondod, neki nem üzenet az, hogy ha neki azt mondod, hogy mondom neki, gyere velem egy útra, akkor neki kötelező kettőre menni. Ő azt mondja, már a fél úton megyek. Mit? Ő ezt mondja. Úgy van. Tehát nem fog a része lenni az életednek minden szakaszának. Egy halleluja időszakba csöppen bele, és hagy téged ott ezzel az üzemanyaggal. Hanem mit fog csinálni? Átad téged egy olyan millióbe, egy gyülekezeti millióbe, ami viszont már valószínűleg, hát majdnem csúnya mondtam, hogy az életed végig elkísér, és ott esküdsz meg, ott is temetnek el, ez kicsit durva lenne, de egy olyan életszak, olyan gyülekezeti millióbe ad, olyan gyilk, ami az életed minden időszakának része lesz az életednek, ugye? 23 év. Ember, ez egy emberöltő. Emberöltő az, amikor megfordul egy generáció. Újabb jön elő. 23. Nem, emberöltő nem 80 év, 23 év az már egy emberöltő. Ez már egy emberöltő. Én 29 éve vagyok hívő. Itt több évtizedes hívők vannak. A gyülekezet az életünknek egy olyan elemi része, ami meghatározza az életünket. Annak kell lennie. Ott, ahol elkísérnek engem, akkor is, amikor magasan vagyok, és hú, nagyon szuper, és akkor is, amikor mélyen vagyok. Ott már ezeket látják. És tulajdonképpen Pálnak meg kellett tanulnia, hogy hoho, hát úgy tűnik, hogy be kell rendezkedjünk erre. 1 Timótós 1.3. Amikor Macedóniába mentem, figyelj, kértelek, hogy maradj Efézusban. Külön meg kellett kérni Timóteust. Miért? Mert mire volt beállva? Menjünk, csináljuk. Menjünk, csináljuk, aztán ott hagyjuk. Menjünk, csináljuk, és ott hagyjuk. Menjünk tovább. Maradj Efézusban. És parancsol meg némelyeknek, és azt mondja a konkrét üzenetet. Maradj Efézusban. Én állítom nektek, ez a két szó, vagy nem tudom görögben mennyi, ez történelmi üzenet. Mert Pál megérti, hogy nem arra kell a gyülekezeteket föltüzelni, hogy rövid távon égjen, hanem hogy hosszú távon, és már később azt is fogja mondani Efézus Timóteusnak, a 2 Timóteusban, második levelében, hogy maradj ott, tanítsd azokat, amiket én neked átadtam, add át másoknak, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ez már 4 generáció. Pál, Timóteus, mások tanítása, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. És akkor rögtön jön a szellemi unokaság időszaka, és látom Ferin is, hogy az a szellem nyilvánul meg belőle, itt a gyülekezet véneként, amikor már leteszi azt, hogy velünk jön az újabb hullám. Jönnek az unok, a gyerekek, az unokák, szellemi unokák. Vagyis egy olyan időszak, amikor már óhatatlanul is részei leszünk sikereknek és kudarcoknak egyaránt. Ámen. Ez a pásztori gyülekezet lényege. Pásztori. Az más, annak más a lényege. Éppen ezért az idő és a tér miatt egyszerűen itt minden életszakasz mindenki életébe jön. Sőt, úgy van, te itt most éppen csúcson vagy, te meg nem ott. Van, aki meg középen van, más meg nem tudom. És így tevődik össze a gyülekezet. Így van? Amen. Na, maradj Efézusban. Én azt mondom, ez egy történelmi mondat a Pálnak, mert ellen tud mondani annak, hogy az missziós kényszernek, hogy itt mindenkinek evangélistának, apostolnak, prófétának kell lenni, rájön, hogy ott kell hagyni Efézusban Timóteust, hogy a hátra maradt dolgokat rendbe tegye. Hogy egy olyan gyülekezetet építsen föl, ahol már nem az apostolok vannak jelen, nem a próféták vannak elsősorban jelen, ahol a hívőket, amikor azt mondják a hívők ezeknek az embereknek, mint Timóteus is, hogy gyere el velünk egy évre, akkor azt mondja, hogy elmegyek veletek akkor kettőre. Mert itt kell lenni, mert annyi munka van. És rendbe kell tenni a dolgokat. És szerintem Pál szellemi nagyságát mutatja, hogy megmeri ezt fogalmazni, és azt tudja mondani, hogy egy ilyen fantasztikus szellemiséggel megáldott fiatal embert elpocsékolok arra, hogy Efézusba hagyom. És azt idézőjelben mondom. Mert itt van szükség rá. És Pál nagyságát mutatja, hogy ezt meg tudja tenni. És tudjátok, nézzük az orrom?
Még nem.
Igen, nézem. Tudjátok, én ezt látom, adjatok már Pézsét. Légy szíves. Köszönöm. Hogy ezt kell megérteni, és ez a kettősség a gyülekezetben is jelen van, és ezt mondtam, hogy középen kell lenni a gyülekezetnek, hogy a leült hívőnek mi az üzenete? Kelj fel és végre járjál. Ezért jön ide egy evangélista, és azt mondja, hogy menjél ki. Amen. Viszont annak a gyülekezetnek, ami meg áldal, viszálja a fenekét, és nyugtalanságban van, annak meg az üzenete, légy szíves, rendezkedj be arra, hogy itt éltek, hallotok kell. Ámen. Ne foglalkozzatok azzal, hogy vérzik az orrom. Mit? Elég nekem magam baja. És ebben is... Mit? Ezt még megvárod, Ignác? Helyes. Mr. Bean. Oké, menjünk tovább. 1 Timóteus 1.18. Ha nagyon zavar, nézd a Bibliádat. 1 Timóteus 1.18. Mit? Igen. Na mindegy, 1 Timóteus 1.18. Ezt a parancsolatot kötöm lelkedre, fiam Timóteus. Olvassa már fel valaki a 2-4-ig. És akkor addig bíbelődök én az orrommal. 1 Timóteus 1.18, 2-4.
Ezt a parancsolatot adom neked, fiam Timóteus, a rólad való korábbi jövendőlések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel, megtartván a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Kik közül való Himenéus és Alexander, őket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.
Na, de amennyire én a Szentkirályt ismerem, ugye ez a Pálnak a pásztori beszéd, pásztori levél. Timotós levél, meg a Filemon levél, meg a Titus levél, Pálnak a pásztori levele. És amennyire én a Szentírást ismerem, azt látom, hogy Pál megnevesített problémákat csak ezekben mond. Tehát amikor korintusiakhoz beszél, és apostolként szól, általában beszél problémákról. De a pásztori leveleiben nem tudja kikerülni azt, hogy ne beszéljen konkrétumokról, emberekről, sorsokról, nevekről. Mit? Mit csinálok oda? Mit kell elszólítani? Mi mindig vérzik? Jó, oké, megúsztam. Ilyen se volt még, de eljött ennek is az ideje. Miért? Mert a pásztori gyülekezetben nem lehet nem nevekről beszélni. Nem lehet nem neveket kell találkozni, ugye? Van még egy efézusi levelünk, ez a János levele. János első, második levele, meg a harmadik is. A második, harmadik levélben nézzétek meg, Diotrefész, nem tudom, csomó névről beszél, ugye? Miért? Mert amikor egy konkrét gyülekezetben pásztorként szólal meg, nem apostolként, akkor hogyan beszél Pál? Kénytelen nevekről beszélni. És a gyülekezet nevekből áll, olyan emberekből, mint te vagy én. És amikor a gyülekezetben dolgozunk, akkor lehet általában is beszélni dolgokról, meg nagy dolgokról, hogy Isten így áld meg, meg úgy áld meg, de nem tudjuk kikerülni, hogy rámutassunk az emberekre, és az emberek neveket tudjanak és ismerjenek abból a szempontból, hogy látjuk az életünket. Ugyanis a pásztori gyülekezet az úgy működik, a pásztorszerű gyülekezet, és a pásztori beállítottságú gyülekezet, hogy az hívők ismerik egymást. Egy apostoli gyülekezetben munkacsoportok vannak, akik összeállnak bizonyos munka elvégzésére. De a pásztori gyülekezet lényege az, hogy együtt élünk. És nevek vannak, diótréfeszek vannak, meg itt ugye beszél, kikről beszélt. Alexandros, Hymenios, stb., akik problémákat okoznak. Nem lehet kikerülni, hogy ne beszéljünk ezekről az emberekről. Meg ne legyen az, hogy a vezetőknek kontaktusa legyen. Nem működik egy pásztori gyülekezet másképpen, és ott, ahol van ez a szellemiség, csak úgy, hogy a hívők között név szerinti kontaktus van. Egy apostoli gyülekezet működhet úgy, hogy ez nincs meg. És úgy gondolom, hogy ez például egy nagyon zűrzavaros helyzet Magyarországon. Van olyan gyülekezet, ami apostoli gyülekezet. És az emberek az apostolt is pásztornak nevezik. Az nem pásztor, az egy apostol. Egy apostol nem feltétlenül kell az, hogy a napi szintű dolgainkkal foglalkozzon. Viszont fordítva is igaz, amikor nevekről van szó a pásztori gyülekezetekben, ezekben a levelekben, akkor azt is kell látnunk, hogy itt a nevek oda-vissza mennek, hogy mi ismerjük egymást, együtt dolgozunk, és hogy valamilyen dolgot kell megvalósítsunk, amit Pálék az evangelizáció alatt, meg az apostoli munka alatt nem feltétlenül tudnak odaadni az embereknek. Ezt olvasom később. 1 Timóteus 2.9. Azt akarom tehát, ezt felolvastátok. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat. És olvashatnánk tovább. Mondd meg egyszer. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen ékesítsék egymást. Fog-e egy evangélista ilyet tanítani? Nem. Nem fog. Nem érdekli. Nem kell, hogy érdekelje. Egy apostol nem valószínű, hogy nagyon le fog bíbelődni ezen a helyen. Egy apostolban ott van az, hogy menni, területet, gyülekezetet építeni, fölépíteni embereket, fölépíteni munkatársakat képezni. Ez megy, ugye? Ki fog asszonyokkal foglalkozni, és ezt Timóteusnak nagyon nehéz lehetett megélni, hogy Pál azt mondja, figyelj ide, beszélj asszonyokkal, hogy normálisan öltözzön, jó cselekedetekben járjon. És Timóteusnak vissza kellett venni, és egy úgy irányt meg kellett határozni, hogy ezzel foglalkozni. És nézzétek meg, bibliai dolog, ha mondjuk elkezdünk azzal foglalkozni, hogy öltözzön egy hívő. Vagy hogy ne öltözzön. Nézzétek meg. Most nem csak a nők, férfiak is, de a nők azért van el kielezve, a férfiaknak ez probléma. De nem a konkrétumot akarom mondani, hanem az, hogy egy olyan életmódra kell felkészítsen a gyülekezet, ami beavatkozik az életünkbe. Ugye addig az asszonyok, hogy öltözködtek? Ahogy akartak. Efézusban, hogy öltözködtek? Nagyjából sehogy. Úgy, hogy mindenük látszott. Ott ez volt a kultusz. Volt egy nagy parázna kultusz. Ott az emberek úgy öltözködtek, hogy ki volt a mellük, combuk, mindenük. És tulajdonképpen Páléknak meg kellett tanítani, hogy ez Krisztusnak nem tetszik. És ezt nem lehet megtanítani úgy, hogy idejön egy apostol, kioszt minket, és aztán tovább megy, mert ott hagy egy romot maga után. Hogyan lehet ezt megtanítani? Lassan, fölépíteni, megértetni, elmagyarázni, újra elmagyarázni, harmadjára is elmagyarázni, míg be nem megy, míg meg nem értik az emberek, hogy ennek van egy szerepe. És utána jön a kulcsszó, jó cselekedettekkel ékesítsék magukat. A jó cselekvés. Hát ez sem központi üzenete egy evangélistának. A központi üzenete az, hogy csinálja meg, menjen el, és hozzon tűzbe. A jó cselekvés az, amikor az ember lassú üzemmódba vált, lassú tűzön főzi a levest. Nem hirtelen rottyantja föl. Hanem lassan főzi meg. Jó cselekedetek. Elkezdem megtanítani a kezeimet, a mozdulataimat arra, hogy jól cselekedjek. Hogy egy életforma váltásom legyen. Ettől kezdve ez a kulcsszó a Timóteus levélnek is, meg a Titus levélnek is. Ez egy élethosszígtartó folyamat, amiben ti most részesei vagytok. Ha ebből semmi nem jön át, és egy hívő úgy része egy gyülekezetnek 10 évig, hogy ennek egyáltalán nem része, az nem része annak a gyülekezetnek. Az egyszerűen, ott nincs kommunikáció. Meg kell tanulni azt, hogy a gyülekezetbe Isten odaadja. Ezért utána ezeket a lassú lefolyású dolgokat is. Az 1 Timóteus levélben szintén azt olvassuk. Egyszer, mint pedig semmit tevők is, de előtte ugye a legelén azt mondja, idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem incsed, mint apádat, fiatalabbat, mint öcsédet. Idősebb asszonyt, mint anyádat, fiatalabbat, nőt, mint hugodat. Teljes tisztasággal. Tehát elkezdi tanítani Pál, Timóteust, és mondja neki, hogy figyelj ide, Timóteus, most kicsit tett félre az evangelizációt, meg tűz, meg minden, meg stb. Az a helyzet, hogy be kell lássuk azt, hogy be kell rendezkedni évtizedekre. El kell kezdeni generációban gondolkodni. Ezért Pál a legfiatalabbat hagyja ott. Azzal az eséllyel, hogy hosszú ideig tudja az efészusi gyülekezetet működtetni. És nem akárki jön majd oda atyaként, ez János lesz. A legifjabb tanítványa Jézusnak. Ott fog szolgálni. És így kezdi Pál, és aztán 13-ban például azt mondja, egyszer mint pedig semmit tevők is, akik megszokják, hogy házról háza járnak, de nem csak semmit tevők, hanem fecsegők is, más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amelyeket nem kellene. Amen. Ez egy szellemi igazság is. Egyrészt van egy fizikai megnyilvánulása, hogy a semmit tevő ember mit fog csinálni? Unatkozni, az unatkozó ember mit fog csinálni? Csavarogni, vétkezni. A szellemileg unatkozó emberek, akik ott maradnak egy ilyen hullám után, bejön egy csomó ember, és nem talál célt, nem érti meg, hogy itt egy hosszú távra kell berendezkedni, nem egy ilyen szupermeneket akar Isten gyártani a hívőkből, hanem olyanokat, akik a hétköznapi életben is megállják a helyüket, jó cselekedetekkel élen járnak, elől járnak, Krisztusnak akarnak dicsőséget szerezni, az életvitelükkel is, azok az emberek, nek, ha egyszerűen úgy maradnak a végén ott, hogy nincs ez meg ez a céljuk, akkor semmit tevők lesznek szellemi értelemben is. Nem lesz céljuk Krisztusban, nem lesz értéke az imádkozásnak, nem lesz értéke annak, hogy Bibliát olvasson, mert nem látja ennek értelmét. És mi lesz szellemileg semmit tevő? A semmit tevő ember mit csinál? Elkezd mással foglalkozni. Elkezd más kritizálni. Mindent jobban fog tudni. A legkritikusabb hívő barátaink, testvéreink, azok, akik gyakorlatilag ilyen céltalan hívők. Mindenről megvan a véleményük, megvan rólam, a gyülekezetről, megvan, legkritikusabb emberek sajnos ilyenek lettek, akik céltalanná, dologtalanná váltak, egy dolguk van, hogy mindent jobban tudjanak. A lekötött ember nem ilyen. A lekötött embernek rengeteg dolga van. Nekem nincs időm azzal, hogy mással foglalkozzak, nincs időm azzal, hogy más dolgát véleményezzem, nekem nem ez a dolgom. Az a dolgom, hogy betöltsem azt, ami az én dolgom. És az bőven elég arra, hogy lekösse az időmet. Azok a hívők, akiknek teljesen dologtalanok, figyeljétek meg magatokon is, magamon is tudom, amikor elvesztem a célt, a mennyei célt, nem fog érdekelni a Biblia. Nem fog érdekelni az imádkozás. És figyeljetek ide, mondok egy dolgot, hogy Pál megélt valamit, amikor Timóteust ott hagyja, a legagilisabb és a legígéretesebb tanítványát hagyja Efézusban. Tudjátok, megélt valamit Pál, hogy én úgy gondolom, hogy azt érti meg, ez az én véleményem, hogy oké, hogy mi tüzet hoztunk meg, ébredést, meg hullámot, de hogyan tudjuk majd ezt évtizedekig működtetni? Ez olyan ember kell, mint Timóteus. Fiatal, agilis, nyitott Pál szellemi üzenetére, de nyitott arra is, hogy itt évtizedekig ő ezt vigye. És a mai gyülekezetek legnagyobb kihívása, meggyőződésem most, ma Magyarországon, az az, hogy a várakozás időszakát hogyan töltik el. Hogy ebbe beleunnak-e, belefásulnak-e, vagy meg tudják őrizni magukat a várakozás időszakában is friss szellemben. És ez ma Magyarországon az egyik legnagyobb kihívása a gyülekezeteknek. Mert ha dologkerülővé válik a gyülekezet, akkor gyülekezeti szinten is igaz, hogy mivel kezdünk foglalkozni? Hülyeségekkel. Másik gyülekezettel, ufókkal, csillagászokkal, meg hogy ilyen elvont dolgokkal, ami messze vezet Istentől is, meg a hívők napi szintű problémáitól is. Ugye? Ugye? És létrejön az az állapot, amit a Lukás 12-ben olvasunk, Lukás 12, menjetek oda 41-től, Lukás 12, 41. Péter ekkor megkérdezte, uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az úr így válaszolt, ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket. Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál. Amen. Munkában talál az úr? Az a boldog, ugye? Bizony mondom nektek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt, ha pedig ezt mondaná a szívében az a szolga, késik az én uram, kezdeni verni a szolgákat, szolgáló lányokat, és elkezden enni és inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyben nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja, ketté válgatja, és a hűtlenek sorsá juttatja. Ámen. Ez a legnagyobb kihívás. A késés. Most mindegy, hogy azért késik, mert tényleg késik, bár szerintem az úr nem késik, Vagy azért késik, mert mi úgy éljük meg, hogy késik, de valójában nem késik, csak mi gondoltuk korábbra. Vagy lehet, hogy csak az érzés van bennünk, hogy ez már azért sok idő, ez a évezredekben mérhető távolság. Mindegy, mi van, egy fontos. Ha késés van, érzés szintjén vagy tényszerűen is, mit vált ki belőlünk? Milyen reagálásunk van a késésre? Hogy az Úr késik. Hogy nem történnek dolgok, legalábbis bizonyos dolgok nem történnek meg. Ugye itt vannak negatív reakciók, és háromfajta negatív reakciót mond a Biblia. Az egyik negatív reakció, hogy Istent játszik. Elkezd elninni, szolgatásait verni. Istent játszik. Akkor én vagyok a kiskirály a gyülekezetemben, azt csak, amit akarok, úgy sem, hogy akarom, én vagyok itt, és mindenütt én vagyok a középpontban, én vagyok mindennek a megmondója, a legokosabbja, én uralkodok a lelkeken, beszedem a pénzt, jól élek belőle, és nagyon sok kiskirály van ma Magyarországon, én úgy látom. Isten helyére áll az ember, és tulajdonképpen az ember lesz fontosabb. És az ember szíve erre nagyon hajlamos, hogy uralkodjon. A másik, amit látom, hogy létrehoz ez a dolog, hogy késik, és a gyülekezet, ami elveszti az energizálását ebben a késésben, a másik dolog az, hogy enni-inni részegeskedni. A sikerre ráülünk, és a sikert kezdjük Istenként látni. Tehát az, hogy elveszítjük a mennyei látásunkat, és elkezdjük a külsőségeket csinálni, dolgokat építkezünk meg, külsőségek, és igazából kezdjük ki az egész kezd közhelyszerűvé válni. Tehát az eredeti milliója elveszítjük. A harmadik dologot Jézus másod mondja Lukács 21-ben, amikor az utolsó, az ő visszajöttéről beszél, ott azt mondja, hogy amikor késik az Úr, akkor azt mondja, hogy némelyeknek ugye mit mond? Azt mondja, hogy a gazdagság családsága miatt, mások pedig a nyomor miatt megkérgesedik a szíve. A harmadik dolog, ami a késés időszakában ránk veszélyként megjelentkezik, hogy megkérgesedik a szív. Érzéketlené válik. És ez a három dolog, amit a pásztori, tehát az, hogy vannak a gyülekezetek, hogy azért vagyunk, hogy ezek ne történjenek meg. Se ne váljunk Istenné, se ne váljunk a sikernek a rabjává, de ne váljunk a kudarcoknak is se a rabjává. A kudarc ugyanúgy rabságba tart. És ugyanúgy lehet imádatunk tárgya a kudarcunk. Bármilyen furcsa a betegségünk, a nyomorúságunk, és már nem akarunk hinni, stb. Elveszíthetjük ezt is, azt is. És Jézus arról tanít, amikor kiadja az ő munkásainak a bérét. Ugye emlékeztek? Azt, hogy kiadja a gírákat. És akkor jönnek a számonkérés. Amúgy az egyik, uram, a gírád 10 gírát nyert. Gyere be az én vagyonomba, jó és hű szolgám. Ugye? Mit akar Isten? Odaadott nekünk egy ajándékot. Amikor megtértünk, amikor az apostolok, vagy bármi módon mi egy nagy hullámmal bekerültünk Isten munkájába, akkor mit adott Isten? Egy gírát. És mit akar Isten? Hogy ezt a gírát használjuk. De a ráülő ember, a megkérgesedett szívű ember nem fogja ezt a gírát szaporítani. Nem lesz fontos. És tudjátok, az a helyzet, hogy igazából Pál ezt, én úgy gondolom ezt érti meg, hogy efézusi gyülekezetnél egy ilyen kísérleti jelleggel elkezd generációban gondolkodni. Elkezd, hogy na, ezekkel az emberekkel együtt kell dolgozni. Meg kell értetni velük a hétköznapi élet dolgait is, közben az efézusi levélben azt is olvassuk, hogy mennyi felemségekkel mutassuk meg az Isten sokféle bölcsességét. És mind a kettő ott van. És az efézusi levélben is mondja, csak hogy szegényekről el ne feledkezzek, vagy a Galata levélben mondja. És ezt kell megtennünk együtt. Nem arról van szó, hogy ezt én adom oda nektek, mint pásztor. Mert én is elsősorban és legelsősorban Isten fia vagyok, és csak valahanyadikként vagyok mondjuk egy gyülekezetben egy tisztséget viselő valaki. Én Isten fia vagyok. Ezért amikor Isten odaadta nekünk ezt az ajándékot, és elkezdtük csinálni, így vagy úgy, elkezdődött egy munka. Ennek a munkának lettek hajtásai. Van, ami egy csomó elhalt, a legtöbbje már elhalt. De ma is vannak hajtások, és lesznek újabb hajtások. Amen. Amikor én ebbe az hajtásba én beülök hétfőnként az ima alkalomra, és már évtizedek óta összejövünk, akkor én ott nem azért vagyok, mert én vagyok a pásztor. Én ott nem pásztorként vagyok, hanem Isten fiaként, aki ezt a látást elvette. És akarom, hogy ne aludjak bele, ne legyek dologkerülő, ne kerüljem ki, és más dolgával foglalkozzak, hanem foglalkozzak lényeges dolgokkal. Hogy ott legyen az életemben az a meggyőződés, hogy Isten engem most használ. És hogy a gyülekezetek menni kell előre. És hogy a missziós parancsot se felejtsem el. De közben ne feledkezzek el a hívők napi szintű kérdéseiről sem. Neked is ezt kell tenned, ezért benne kell legyél. a dologkerülő hívő elfelejti. Mind Istent elfelejti, mind az, hogy hol van. És nagy bajnak tartom, amikor ezek úgy nem jönnek együtt. És tudjátok, egyáltalán most nem panaszkodok meg semmi, egyáltalán. Egy csomó dolog itt hever. Nem kéne, hogy én mondjam. Tudjátok, azt olvasom a János evangéliumában, már Jézus föltámad, meg minden lezajlik. Olvasok egy igét, János 21:1-3. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél, így jelent meg, kettős mond. Együtt voltak Simon Péter, Tamás, akit Tigernek hívtak, és Nátánál, a Galileai Kánából Zebedeus két fia, tanítványok közül pedig még kettő, egyiket kiderül, hogy majd János az a, tehát megtudjuk, egyet nem tudjuk, hogy ki volt az. Simon Péter így szól hozzájuk, figyeljetek, elmegyek halászni. Mi a válasz? Menjél. Mi a válasz? Elmegyünk mi is veled. Pedig őket már ezen a ponton nem köti össze Jézus, mert őt kiiktatták a gondolkodásba, azt hitték, hogy vége. De egy élete szóló közösség jön része. Léte köztük. Pedig konkurencia, tehát Zebedeus fiai, meg Péter András, ők azonos vállalkozók voltak, azonos településen. Magyarán konkurencia. Az olyan Péter, elmegyek halászni. Mondják a többiek, magától értetően 3 évet nem lehet kiiktatni az emberből. Nem azt mondják, hogy menj el, Péter. Örülünk, ha nem látunk, hanem menjünk veled. Mert úgy összekötődött a szívük, hogy mert nem arról van szó, hogy most együtt imádkozunk, együtt megyünk, együtt csináljuk. Nem az van, hogy kivonom magam belőle, hanem én magamévá teszem ezt a látást, ezt a gondolkodást. Hát ugyanez van, amikor Saul vakarja a fejét, hogy mi legyen a filiszteusokkal. Jonatán meg azt mondja, hát most mit ülünk itt, hát menjünk már ellenük, csak Isten csinál valamit, mert itt mindegy, hogy sok vagy kevés által szerez győzelmet, ezt ugye hangosan mondja, vagy félhangosan, mondja Jonatánnak a fegyverhordozója, hogy megyek veled. És olyan szép dolgot mond, ez a 1 Samuel 14:6-7-ben van, mondta neki a fegyverhordozó, most erre úgy olvasom, hogy az eredetiben van. Tegyél mindazt, ami a szívedben van, indulj neki, íme, nálad vagyok a szívedben. A magyar fordítások egyáltalán nem így adják vissza. Ami a szívedben van, tedd meg, és én majd megvárom, hogy győztél-e. Ha nem győztél, akkor nem jössz vissza, akkor szabad vagyok. Ha meg visszajössz, vagy én nem ezt mondja, hanem azt mondja, tedd meg a szívedben, én ott vagyok a szívedben. Most nem a vezető szívében mondom, mert azt sem értem, én nem gondolom, hogy ennek így kell lenni, hogy a vezető megáll, hogy a csináljuk, ész nélkül megyünk, én nem hiszem. Én nem hiszem, hogy Péter ott azt mondja, én figyelj, én vagyok a góri, hát nekem mondott Jézus legtöbb dolgot, én voltam ott a megdicsőis hegyén, meg engem cseszett le, nyilvánosan nekem a jogom mondani, menjünk halászni, gyertek halászni. Nem, ott van egy kapcsolat, menjünk halászni, akkor menjünk halászni. Együtt csináltuk, minket úgy összefort ez a dolog, hogy természetes, hogy mi ezt együtt csináljuk. És atyám fiai, az a baj, hogy sokan közületek kimaradtok a gyülekezet életből. Ki akartok maradni? Nem akartok részesen jönni. Lehet, hogy azért, mert látjátok, hogy vérző orr lesz a vége. Meg magas vérnyomás. Bár egyébként soha életemben komolyan nem éreztem ennyire nyugalmat, mint manapság. És most vérzik az orrom. Még egyszer vérzett, emlékszem a orrom, amikor karamboloztam, Isten tiszteltem veled. Akkor ott még a Damian csúton. És az a helyzet, hogy ez a szemlélet, hogy, és persze azt mondja a fegyver, megyek veled, menjünk együtt, akkor csináljuk. Eddig is mindent együtt csináltunk, menjünk. Van itt egy csomó dolog. Miért kell nekem mondani? Gyertek el, tegyetek rendet az udvarom. Miért kell nekem mondani? Ez nem az én munkám, ez nem az én épületem, ez a tiétek is. De elmentek mellette. Nem foglalkoztok vele. És nem lecseszésképpen mondom, hanem a szemlélet. Ott van a gyermek WC. Már vagy 3 éve ott áll, hogy nem teszi föl senki a harmadik ajtót. Már mondtam a vezetőin is, hogy az addig ott marad, amíg én nem teszem föl. De miért nem teszi fel valaki? Miért nem teszi odébb a székeket? Miért kell én mondjam? Ezt nem együtt csináljuk? Miért nem jártok házi csoporton meg ima alkalomra? Én azt látom, hogy azok a stabil emberek, akik ott vannak. Azok stabilak. Azok benne vannak a vérkeringésben. Miért kell otthon morgolódni, hogy ez nem jó, meg az nem jó? Miért kell állandóan ezzel a millióvel élni? Miért nem lehet azt mondani, hogy persze, megyünk. Hát ez, miért nem lehet ezt egy természetességgel megélni? Ez a mi közösségünk. Ezt mi építjük. Ez nem az enyém. Ez nem az én közösségem. Én elengedtem a szívemben. Én most is nyitott vagyok arra, volt olyan pillanatom az elmúlt évben, hogy azt mondtam, bárcsak rúgnak ki a gyülekezet. Úgy örülnék neki. Mennék innen el, külföldre. És aztán elkezdtünk építkezni. De mert már ez nem jön be ez a dolog. Természetesen az én gondolatom volt, bár nyilván Isten előtt van. Mert ha Isten úgy ítél, akkor könnyű vagyok, és elpaterol, mert én nem vagyok ennek a gyülekezetnek bebetonozott pásztor. Én az vagyok, akinek Isten szán. Ha nem szán ennek, akkor nem szán. Értitek? Ez nem rólam szól. Utálom, amikor ott állunk is, és mondja, én mit akarok? Hát én mit akarok? Hát honnan tudjam? Nem értek hozzá. Mit akarunk? És szeretnénk csinálni egy jó gyülekezetet. Azt akarjuk, hogy ez működjön évtizedekig, nem? Nem ezt akarjuk? Ezt akarnánk, nem? Akkor tessék csinálni. Akkor amikor felhívás van, akkor tessék jönni, csinálni. Akkor nem azt mondom, hogy majd az a 4-5 ember megcsinálja. Mert mindig a 4-5 ember csinálja. Ez a gyülekezet, most nem mondom a konkrét számot, hogy ez tényleg ennyi, de 4-5 embertől működik. Ez az igazság. És meg kell érteni, most ezt nem konkrét számot mondok. És senki ne akarjon most megsértődni, vagy akár meg is sértődhet. De ezek a tanítványok, tudjátok miért voltak, most mondani, kenet alatt? Mert sülve, főve együtt voltak. Akkor megtértem, és sülve-főve együtt voltam a hívőkkel. Persze három gyerek mellett ez már egy érdekesebb történet, meg hogy építkezünk, meg természetesen nem ezt mondom, hiszen felnőtt embereknek ez nem lehet üzenet. De ez a normális, hogy azért ez nekem jó. Nekem jó együtt lenni hívőkkel. Jó együtt lenni, beszélgetni, jó vitatkozni, jó egyet nem érteni, jó, ha vibrális a dolog, de együtt, ezt együtt éljük meg. Ez egy közösség. Ha majd itt elkezdtek házasodni, mert remélem ez is eljön. Kocsik, oké, jöjjenek kocsik, azt olyan egyszerű, de nőt, férfit is hozzatok ide, légy szíves. Nem elém, nőt elém, hanem házasodjatok, szaporodjatok, sokasodjatok. Amen. Te már nem. Jó. De általános üzenet. Akkor meg kell tanítani neki, hogy ez. És ez az egyetlen kampány szlogen a kormánynak, amivel azt mondom, hogy igaz, hogy egy életre szóló kaland. Hogy ide figyelj, akkor amikor vállalod, akkor nem azt vállalod, milyen cuki, hanem bekakél, bepisél, meg minden bajod lesz vele, és egy millió forintokba fog kerülni, mire felnő. Vagy sok 10 millió, sok millió forint elmegy, és nem teheted meg, hogy mozizol, meg mit tudom én. Értsétek meg, ez a gyülekezet a tiétek is. Ez nem egy ilyen lelki beszéd, mert nem ér. Ez eddig is ment. De hogy menne, ha ez mindenki azt mondja, én szeretném, hogy ami a szívedben van, figyelj, tegyük meg, menjünk, imádkozzunk, hát nem ez a dolguk, imádkozzunk. Hát csak többet kéne imádkozni, nem mint hülyeségekről beszélni, nem? Hát csak jobban megéri imádkozni, meg Bibliát olvasni, csak el kéne kezdeni Bibliát olvasni a hívőknek. Hát itt van Feri. Nagyon örülök, hogy ezt így elmondtam, amit ide kiállt, és tényleg nagyon, nagyon örülök. Itt van, nyomorúságból kijött. Én tanúbizonyságot teszek, hogy minden szava szín igaz. És nyomorúságból, de akkor is, amikor elmondja, figyelj ide, milyen szellem jön ki egy ilyen emberbe, amikor ezt mondja, hogy amikor leégett a házuk, az nem tudom melyik nap volt, de jövő azután, azon a héten ti jöttetek gyülekezetbe. Kész. Mi kell lenni a nemesebb bizonyság arról, hogy ők együtt, azt mondják, megyek halászni, jön mi is. Ez a legtermészetesebb. Milyen szellem van ebben? Annyira fantasztikus, engem annyira bátorít ez, hogy Péter valószínűleg elveszti a látást, valószínűleg Péter is keresi, hogy merre mennénk tovább, merre kéne csinálni most, hogy nincs itt Jézus, akkor is mennek vele együtt. Akkor is már összefonódtak a kapcsolatok. És azt tudom mondani, hogy ez ennek a gyülekezetnek egy rendkívüli erőssége, hogy én úgy gondolom, hogy itt tényleg összefonódtak a sorsaink, a gondolkodásunk. Nagyon fáj, amikor valaki ezt semminek látja, meg jönnek-mennek emberek. Én látom, valaki bejön és aztán elmegy, sokan jönnek-mennek, nem jelent nekik semmit, nem tudják, mit hagynak el. Nem azért, mert ez a legszuperebb gyülekezet, mert menjen be másikba akkor, de tapadjon meg ott. Fogalmuk nincs, mi mellett mennek el. Fogalmuk nincs mi, amikor bejön valaki, és csak annyit lát egy gyülekezetből, hogy le lehet nyúlni. Le lehet az értékeket szedni. Ez is igaz. Le lehet. Ez igaz. Le lehet szedni az, hogy itt lehet segítséget kapni. De ennél sokkal többet kapsz itt. Vagy kap itt, aki ide bejön. Azt kapja, hogy elmegy halászni, és elmész vele. És szerintem ezt még állítom, hogy ez egy nyitott gyülekezet. Ez egy nyitott szívű gyülekezet. Tehát aki ide nem tud beépülni, annak valóban vagy nem itt a helye, vagy vagy sehol nincs ott a helye, és neki semmi nem jó. És azért mondom ezeket a dolgokat, mert értsétek meg, hogy mi együtt megyünk. Ez egy hosszú út. Mi már kényszerítettük egymást egy mérföldre, aztán viszont kényszerített engem még két mérföldre, és ez már kiiktathatatlan az életemből. A legjelentősebb életszakaszomat énnek én is, és sokan közületek, itt töltöttük. És itt is akarjuk. Amen. Ezt nem lehet apostoli csinodottával felrúgni, na most menjen mindenki szana szét. Ide ezt nem lehet csinálni. Ezt nem lehet csinálni, idejön valaki és forradalmat itt csinál. Ezt nem lehet csinálni. Én nem is tűrném. Mert az én ember általában megy utána másod forradalmat csinálni. És aztán én takarítom a romokat. Szeretlek benneteket. Szeretném, hogy ti is szeressetek ezt a gyülekezetet. És azt szeretném, hogy ha megértenétek, hogy mi egy hosszú távban dolgozunk, várjuk az Urat, és frissen várjuk az Urat, közben nem leszünk materialistává, hogy csak azzal foglalkozunk, ami a mi dolgunk, vagy a földi dolgok. Tehát ne kerüljünk a 23-as vagy 22-es elése, de 24-es után se. Hanem megmaradjunk ott a kettő között, és legyen részünk ebben is, meg abban is, és megtaláljuk ezt az egyensúlyt, és hogy ezen dolgozzunk, hogy beépítsük az embereket, és hogy aztán jöjjenek a asszonykáknak szóló tanítás, meg a férfiaknak, meg az özvegyeknek, de közben beszéljük a dicsőséges jövőről is, mert azt is oda kell adnunk, ámen. És örüljünk annak, hogy Isten micsoda nagy növekedést ad, ilyen szempontból is. Olyan jó, én úgy élvezem. Ez nem az én munkám. Örüljetek neki, hát ez gyülekezet építkezik, és ez egy jó dolog. Végre lesz egy lehetőségünk egy saját modern színpadra. Szép, csili-vili, diszkófény, füst, és bejövök, vagy bejöttök. Londonban ilyen volt a Hilson, bementünk, nem volt semmi, egyszerűen nagy füst, komolyan mondom, óriási füst, se ima, se szeretettel, köszöntünk semmi, füst mögül eljön a dicsőítő csapat, azt ment a dicsőítés. Így ment, megint vézik az orrom. Tényleg olyan volt. És füstből előjött a dicsőítő csapat, és ment a dicsőítés. Hát most nekik így jó, nekünk meg nem lesz. Tehát ilyen nem lesz. Halleluja. Isteni a dicsőség. És Isteni a dicsőség, hogy azok a vállalkozó testvéreink, akik tényleg áldottak, és a munka vihara beszippantotta őket, de itt vannak, és nézzétek, micsoda munkát végeztek. És dicsőség nekik, Istennek, és nektek is, hogy ennek részeivé lettek. Azzal zárom be, elmegyek halászni. Jó éjszakát, jó pihenést. Isten áldjon benneteket.